asszony volna. Fiatal, vallásos, szeme ártatlan, tiszta. Mellettem ül a színházban, és izgul, és kacag, egyedül gyönyörködik. Nem osztja meg velem az örömét. Minden barátommal jóban van, összebarátkoztak. Ők mind tudják, milyen ember. Csak én nem. Csak én nem tudok róla semmit.
Panaurova este 8-kor elhunyt, stop. Mondd meg férjednek, a Dvorjanszkaján eladó egy tehermentes ház. 9000 ráfizetés. Árverés 12-én. Tanácsolom, nem ulassza el. Stop. Belavin.
Laptyev később megtudta, hogy Nina Panaurovának utolsó napjaiban szörnyű fájdalmai voltak. A végső rosszullét előtt Panaurov a másik családjánál volt. Nagy nehezen előkerítették, de Nina már nem ismerte fel. 40 évesen volt. Gyakori vendég volt Laptyevéknél Iván Gavrilovics Járcev. Izmos, egészséges, fekete hajú, kellemesen okos arcú férfi. Szép embernek számított, bár az utóbbi időben hízásnak indult. Valamikor az egyetemen tagba szakadt testalkata miatt diáktársai kidobó embernek hívták. Fizikát és természetrajzot tanított a reáliskolában és két leánygimnáziumban. Tanítványaitól, különösen a lányoktól, el volt ragadtatva, nem egyszer mondta, hogy remek nemzedék van felnövőben. A vegyészeten kívül szociológiával és orosz történelemmel is foglalkozott, kisebb dolgozatai olykor megjelentek újságokban. Ezermester volt. Tudott énekelni, zongorázni, sőt még bűvészkedni is. Járcev és Kosztya rendesen esti teára jött. Ha a háziak nem mentek színházba vagy koncertre, a teázás elhúzódott vacsoráig.
Bármit is kap, Floridor! Épp úgy megkapja Szelesztem. S ha győz egy nőnél, Floridor, ki boldogabb, mint Szelesztem. Mert Szelesztem az Floridor, és Floridor az Szelesztem.
Köszönöm!
Furcsa ez a Fyodor. Azt mondja, meg kell tudnunk, mikor lesz cégünk 100. évfordulója. Hogy ez alkalomból kieszközöljük a nemességet. Legkomolyabban. Mi ütheted belé?
Mostanában divatba jött, hogy mindenki kiadja magát valamint.
Ha például panasszal jön hozzá annak az iskolának az igazgatója, amelynek apánk a védnöke. Fyodor még a hangját... a járását is megváltoztatja, és úgy beszél a tanítóval, mintha a főnöke volna.
Más a látszat és más a valóság. Hát persze. Csak hogy nem olvasnak Schillert, urai? Mit is mond Johanna az orleáni szűzben?
Nocs?
Te csak a dolgok természetes arcát látod, mert földi gús köti szemed, de én szememmel már halhatatlant láttam. Látod, mint bukik le a nap az égen, ahogy bizonyos, hogy fényességgel kél föl újra reggel, úgy jön fel bizton az igazság napja.
Kosztja, hasad a kulissza.
Hiába tréfálkoznak. Schillernek igaza van. Ez a két szem itt az arcomon csak arra való, hogy észrevegye a kavicsot, amelyben elbotlanék. A dolgok lényegét nem látom velük. Talán ettől lesz előbb-utóbb dekadens az ember. Nem igaz? Már persze, aki csak a szemével akar látni.
Szerencsére vannak műalkotások, amelyekből megtudjuk, mi az igazság. De a műalkotás csak akkor jelentős és hasznos, ha eszméje komoly társadalmi feladatot tartalmaz. Az afféle regények és elbeszélések, amelyekben csupa ah és óh van, vagy hogy ez beleszeretett, az meg kiábrándult, az ilyen művek szerintem silányak, és vigye el őket az ördög.
Egyetértek magával, Kosztya. Hiszen annyian vannak betegek, szerencsétlen szűkölködök, akik valószínűleg utálkozva olvassák az ilyesmit.
Ha a költészet nem oldja meg a fontos kérdéseket, akkor forduljon a technikai, a jogi, netán a pénzügyi szakkönyvekhez. Olvasson tudományos cikkeket.
Kinek kellene az, hogy a Rómeó és Júliában szerelem helyett mondjuk a szabadoktatásról, vagy a börtönök fertőtlenítéséről legyen?
Ezek szélsőségek, Iván Gavrilics. Nem az olyan óriásokról beszélünk, mint Shakespeare vagy Goethe, hanem arról a 100 meg 100 közepesen tehetséges íróról, akik sokkal hasznosabban dolgoznának, ha békében hagynák a szerelmet, és helyette tudást, humánus eszméket terjesztenének a tömegek között.
Jó estét mindenkinek! Bocsánatot kérek, de ugyan nagy beszélgetésben vannak. Ajós, a gyereké pillanatra. Bocsánat.
Elnézésüket kérem.
Jó, régecskén nem találkoztunk, öcskös. Mióta nem voltál a Honbárban? Van már annak egy hete is.
Igaz, de nincs ott semmi keresni való. Aztán meg őszintén szólva, unom az öreget.
Na igen. Valóban, de nélkülünk is elboldogulnak. De azért mégiscsak kell foglalkozni valamivel. Az írás is mondja, arcod verejtékével eszed kenyered. Isten kedveli a munkát.
Tudod mit, öcskös? Jelöltesd magad a városi tanácsba. Akkor szépen lassacskán beviszünk az igazgatóságba. Helyettese lehetsz a polgármesternek, és így tovább. Okos, képzett ember vagy. Felfigyelnek rád. Meghívnak Pétervárra. Dehogy nem, Aljosa. Ott most divatba jöttek, kedvesem, a falusi vidéki közéleti emberek. Meglásd, be sem töltöd az 50-et, s már is titkos tanácsos vagy, a melleden meg ott fityeg a rendjel.
Nem érdekel ez engem, Fyodor.
Nem értelek.
Nem vágyom ilyesmire.
Hát jó. Ahogy gondolod. Megyek. Nem, ne haragudj. Kimegyek a Honbárba. Egyébként csak, hogy tudd. Az öregünk szeme hájogos. Már majdnem semmit nem lát.
Kultúrember ártalmatlanná teheti az egyenlőtlenséget, mint ahogyan a mocsarakat és a vadállatokat ártalmatlanná tette. Hiszen ha egy tudós el tudta érni, hogy a macska és az egér, a vércse és a veréb egy tálból legyen, ugyanezt remélhetőleg az emberekkel is eléri a nevelés. Az élet, barátaim, egyre előbbre s előbbre halad. A kultúra szemünk láttára óriási sikereket arat, és nyilván bekövetkezik az idő, amikor például a gyári munkások mai helyzetét ugyanolyan abszurdnak tekintik majd, mint amilyen a mi szemünkben a jobbágyrendszer. Amikor szűzlányokat kutyákkal csereberéltek.
Ez nem egy hamar lesz. Majd amikor Rothschild is abszurdnak látja az arannyal tömött pincéit. Addig pedig a munkás csak görnyedezzék, és puffadjon fel az éhségtől. Úgy bizony, Iván Gavrilics, nem várni kell, hanem harcolni. Azt gondolja, ha a macska az egérrel egy tányérból eszik, az azért van, mert ön tudatos. Korán sem. Egyszerűen rákényszerítették.
Fyodor meg én gazdagok vagyunk. Az apánk nagy tőkés, milliómos. Ellenünk kell harcolni. Ellenem kell harcolniuk? Ez azért valahogy nem megy a fejembe. Én gazdag vagyok, de mit adott nekem a pénz? Mennyivel vagyok boldogabb, mint maguk? A gyermekkor